Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén itt van Kolosi Tamás a tárki elnöke és Tóth István György a tárki vezérigazgatója, akik Szelény Ivánnal együtt a Társadalmi Report 2020 szerkesztői ebben az évben. 1990-ben indultak, eltelt 30 év, ez a 16. kötet, ebből látszik, hogy két évenként jelenik meg. Elmondják, hogy ennyi idő alatt honnan, hova jutottunk? Jó napot!
Jó napot! Anton Tamás, kezded?
Attól szempontból hova jutottunk, ugye a Társadalmi Riportot a rendszerváltással egy időben kezdtük, 1990-ben bejelent meg az első kötet, Andorka Rudolffal és Vukovics Györggyel szerkesztettem annak idején, és a mintája az jó néhány nyugat-európai országban megjelenő hasonló adatközlő kötet volt, és hát Andorka Rudolf halála után Tóth István György lépett be a szerkesztők közé, és az idei évtől pedig nagy örömmel fogadtuk szerkesztő társá Szelény Ivánt, aki különben a tárki igazgatósági tagja is az utóbbi időben. Na most ide jutott tehát a Társadalmi Riport a 30 esztendő alatt, hogy a magyar társadalom hova jutott ebben az időszakban, ez azért egy komplikáltabb kérdés. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok problémája és nagyon sok ellentmondása ellenére a 90-es évtized az egy sikeres évtizede volt a magyar társadalomnak, a 2000-es évtized az már sokkal problematikusabb volt, és a 2010-es évtized ez egy homogén Fidesz-Orbán Viktor kormányzásnak az időszaka, amelyiknek az első fele az még gazdaságilag is problematikusabb volt, és hát jó néhány elemében a demokratikus működésnek egy sajátos klientúrára építő formája alakult ki, a második fele viszont gazdaságilag egyértelműen sikeresnek tűnik, Magyarországnak ez egy felzárkózó időszaka. Szemben a 2000-es évtizeddel, amikor a rendszerváltás egyik éltanújából tulajdonképpen a volt szocialista országok között hát a hátsó padba kerültünk.
Tóth István György is ezeket a szakaszokat azonosítja?
Hát alapvetően igen. Én azt gondolom, hogy az, ami 1990-ben, ugye 30 évvel ezelőtt, amikor a Társadalmi Riport indult, lezajlott, az egy azt egy nagyon pozitív fejleménynek kell gondolni. Én nem értek egyet azokkal, akik a rendszerváltás egészét kétségbe vonják, vagy helytelennek tartják. Én azt gondolom, hogy ez nagyon komoly, nagyon fontos történelmi lépés volt, ami után következett egy gazdasági politikai, társadalmi felzárkózási folyamat, és egy ilyen rendkívül erős intézményi átalakulás, aminek a közép-kelet-európai országok különböző útjait járták be, de azért alapvetően mindenütt egy olyan berendezkedés valósult meg, ami lehetőséget ad arra, hogy tartósan is fenntartható módon fejlődjenek ezek az országok. Természetesen ezek az utak, ezek eltértek egymástól, különböző sajátosságokkal bírnak. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is van az elmúlt év tizedekben egy csomó elpazarolt lehetőség, ami azt jelenti, hogy a felzárkozásunk lehetett volna sokkal gyorsabb, hatékonyabb, az intézményi rendszerünk az lehetne az európai intézményrendszerhez, a jelenlegihez képest sokkal jobban illeszkedő, de hogyha egy 30 éves perspektívát nézünk, akkor az összes hátrányával, az összes nehézségével, göröngyével és néha a visszafordulásával együtt is egy pozitív folyamat volt. Még én úgy fogalmaznék, inkább optimistán átfordítva, hogy van még előttünk út, hogy ez valódi sikerként mutatkozzon a következő időszakban.
A társadalmi riport az adatokkal dolgozik. Milyen adatokat kell nézni ahhoz, hogy igazságot tegyünk abban a kérdésben, hogy a velünk együtt induló versenytársainkhoz képest előrébb tartunk, vagy lemaradtunk, amikor csak az a biztos, hogy a közös szocialista múltból indultunk?
Hát ugye az első, még mindenki, amit szokott vizsgálni, az a GDP és a felzárkózásnak az adata, tehát lényegében csak a makrogazdasági mutatók. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy egy komplex értékeléshez nem csak ezeket kell figyelni, nem csak a jövedelmeknek az átlaga, hanem az eloszlása is érdekes. Az is érdekes ezen kívül, hogy azok a mutatók, amik végső soron a társadalmak működésének a jóságát jelzik, azok mit mutatnak. Én azt gondolom, hogy ebbe bele kell, hogy tartozon az egészségi állapot, bele kell, hogy tartozon a várható élettartam, és bele kell, hogy tartozon az is, hogy a lakosságnak az iskolázottsága, a képzettsége, a skilljei azok milyenek, és ebben a tekintetben ez egy, hogy mondjam, egy bonyolult sokszereplős vagy sok tényezős játék, amelynek és egy bonyolult értékelési folyamat, de azt gondolom, hogy összességében ezt mindegyiket tekintetbe kell akkor venni, amikor a felzárkózásról beszél.
Van, amiben előrébb vagyunk, mondjuk egészségügyben vagy oktatásban, meg van, amiben hátrább vagyunk, mint azok, akikkel együtt indultunk?
Hát én szerintem mindenképpen. Ugye a gazdasági felzárkózásban mondjuk ennek a 30 éves periódusnak az elején lényegesen sikeresebb volt Magyarország, mint az utána következő periódusban. Ugyanakkor, de én nem is erre hegyezném most ki a dolgot, hanem az egészségi rendszerekre, az egészségügyi rendszerre, meg is az oktatási rendszerre, amiben én azt gondolom, hogy hát nem sikerült olyan mértékben felzárkoznunk, mint a közép-kelet-európai országok egy részének.
Kolosi Tamás?
Én is úgy gondolom, hogy az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a gazdaságban, a jövedelmekben van egy erőteljes felzárkózás. Már vannak olyan adatok is, amelyek azt mutatják, hogy bár a volt szocialista országok közül Szlovénia, egy balti ország, meg bizonyos, és Csehország mindenféleképpen továbbra is előttünk van, de már mintha Portugáliát elértük volna, tehát van olyan nyugat-európai ország, Portugália is, Görögország, amely hasonló szinten van ma már, mint Magyarország. Ugyanakkor a elmaradó területeket én is ugyanannak tartom, amit Tóth István György megnevezett, részben az iskolarendszerben, az oktatásban vannak elmaradásaink, ezt mutatják már a gyerekekkel kapcsolatos vizsgálatok is, a mostani társadalmi riportban is van ilyen elemzés, ami azt mutatja, hogy különösen a kreatív gondolkodásban és a szövegértésben a magyar gyerekek elmaradnak az európai országok többségétől, és hát a legkritikusabb területnek én az egészségügyet tartom, ahol tulajdonképpen Európa legkorruptabb egészségügyi rendszere konzerválódott 30 éven keresztül, és talán most van valami remény arra, hogyha a szereplők józansága megmarad minden vonatkozásban, akkor elindulhat egy kilábalási folyamat.
Ezt komoly reménynek tartja, mert most éppen megvan egy törvény, és most a rendeletek előkészítése folyik, és olyan részletszabályokon megy, nagyon kemény vita, hogy mi legyen a kirendeléssel, és olyan szabályok kezdenek puhulni, hogy kinek lehet másodállása, meg kinek nem lehet másodállása. Megvan ez a remény?
Én úgy gondolom, hogy megvan a remény egyértelműen. Az, hogyha sikerül az orvosbéreket és az egészségügyi dolgozók, ez nem csak orvost jelent, hanem a többi egészségügyi dolgozók bérét, legalábbis a magyar átlagbér, európai átlagbérhez hasonlóan alakítani, tehát ennek a viszonyához hasonló lesz az egészségügyi dolgozók bére, az egy nagyon jelentős előrelépés, az nagyon fontos lenne a hálapénznek a kivezetése és a hálapénzrendszernek a megszüntetése. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a jelenlegi szabályozás nem csak a kirendeléssel kapcsolatban, eredetileg még a magánpraxisokkal kapcsolatban is, hanem általában a magánegészségügy és az állami egészségügy viszonyával kapcsolatban még változtatásokat igényel, és mindenféleképpen szükség van arra, hogy a társadalombiztosítás mellett egy nagyobb volumenű magánegészségügyi biztosítási rendszer is kiépüljön.
30 év adatai megmutatják, hogy végérvényesen fogy-e a magyar, vagy benépesíthetjük a Kárpát-medencét. Megfordul a trend?
Azt hiszem, hogy az nem tud megfordulni. Enyhülni tud valószínűleg a népességcsökkenés, bizonyos állami családpolitikai intézkedések hatására, de a csökkenő trendet nem lehet ezekkel az eszközökkel megfordítani. Valószínű, hogy Európában ma a természetes szaporodásnak nincs olyan modellje, ami növekvő népességszámot eredményez. Ebben a tekintetben a más vonatkozásban problematikus bevándorlás nélkül nem hiszem, hogy radikális változást lehetne elérni.
Maradunk szinten, vagy csökkenni fogunk ütemesen egészen addig, amíg el nem fogyunk, mert a vonal vége nyilván egy elfogyás, nem?
Én nem hiszek az elfogyásban. Én azt hiszem, hogy a társadalom az normálisan reagál a különböző dolgokra. Én nem szeretem a katasztrófa forgatókönyveket, mert környezetvédelemben is, és nagyon sok minden egyébben azt tapasztaljuk, hogy a társadalmak, a gazdaságok előbb-utóbb elkezdenek reagálni a negatív tendenciákra. Szerintem a népességfogyás az a következő időszakokban valószínűleg tovább folytatódik, de az, hogy itt a magyarság kihalna a Kárpát-medencéből, ezt egy teljesen hamis beállításnak tartom. Még akkor is, hogyha persze nem jövőkutatók vagyunk, hanem teológusok.
A társadalmi egyenlőtlenségek ebben a 30 évben, a rendszerváltástól, amikor elvben mindannyian egyenlők voltunk, és csak kevés párttag volt nálunk egyenlőbb, ez hogy alakult 30 év alatt?
Nem voltunk egyenlőek. Én már a 70-es, 80-as években is a társadalmi rétegződés, társadalmi egyenlőtlenségek kutatásával foglalkoztam. A magyar társadalom egy rétegzett, egyenlőtlenségeket tartalmazó társadalom volt már a 70-es években, a 80-as évek első felében is. Igaz, hogy ezek az egyenlőtlenségek úgynevezett felülről korlátozott egyenlőtlenségek voltak. Tehát olyan volt, hogy az egyenlőtlenségi rendszert fejbeverte a politika, nem engedett kinőni, nagyon erősen kinőni az átlagtól, de lefelé a szegénység, a hajléktalanság az ugyanúgy megvolt már a 70-es, 80-as évek magyar társadalmában, nem is beszélve arról, hogy bár az adatok sokkal hiányosabbak, de az 50-es években még jelentősebb egyenlőtlenségek voltak. Na most ettől függetlenül már a szocialista feltételek között, tehát a 80-as évek második felében elindult az egyenlőtlenségeknek egy növekedése. Durván azt lehet mondani, hogy a alsó 10% és a felső 10% között a 70-es években olyan 1-4 arány alakult ki, és ez fölment a 90-es évek első felében már 1-6.5-1-7 közelébe is. Utána azt lehetett tapasztalni, hogy a 20 éven keresztül részben a gazdasági válság hatására, részben a rendszerváltás piacgazdasági hatására nőttek, majd stagnáltak az egyenlőtlenségek. Az utóbbi 5-6 évben inkább azt mérjük, hogy egy enyhe csökkenés figyelhető meg.
Ha egy picit elemelkedünk, tehát ugye, hogyha 30 éves időtávot vizsgálunk, akkor azért egy picit érdemes olyan értelemben elemelkedni a folyamatok elemzésétől, vagy elemzése során, hogy vannak bizonyos ilyen megatrendek, amelyek érintik a különböző társadalmakat, én egy picit visszacsatolnék a demográfiához. Az ilyen megatrendek azok, hogy általában a csökkenő gyerekszám és az alacsonyabb termékenységi szint, az idősödő társadalmak, és nyilván vannak ezeken a megatrendeken belül, tehát ez a demográfiában, de a jövedelem egyenlőtlenségekben ugye a globalizációnak a hatása, a külföldi tőkebeáramlásnak a hatása, illetve a tudás felértékelődésének a hatása, ezek ilyen nagy megatrendek, és ezeken alkalmanként egyes gazdaságpolitikai, társadalompolitikai intézkedések tudnak változtatni. Most a magyar társadalmat egyszerűen jellemzi mind a kettő, tehát az, hogy a megatrendek tekintetében van egy modernizációs, amit nem mindig kell pozitívan értenünk, tehát egy modernizációs alkalmazkodási stratégia és tendencia, ilyen van a demográfiában is, meg ilyen van az jövedelemeloszlásban is, és mindig vannak speciális események. Na most én még egy picit visszakötve még egyszer a demográfiához. Ugye az, hogy a Magyarországon csökken a gyerekszám, meg csökken a háztartás méret, az részben egy ilyen nagy trend, de azért ebben is vannak változások. Például az idei társadalmi riportban bemutatott demográfiai tanulmány az alházasságkötések számának a több évtizede tapasztalt csökkenő trendjevel szemben, ugye azt emeli ki, hogy ez 2010 után megfordult, és 2019-ben már többen kötöttek házasságot, mint 90 óta bármikor. Na most ez lehet annak is a következménye, hogy van egy nagyon erős promóciója, ha úgy tetszik, a társadalompolitikában a házasságkötésnek, de az is lehet, hogy van valamilyen értelemben trendfonduló. Hogy ebből a gyerekszámváltozás tekintetében mi jön ki, az egy másik kérdés, és azt majd később fogjuk igazán meglátni, hogy az alkalmanként növekvő gyermekszámadatok, azok az egy hosszú távú trendet indítanak el, vagy valamilyen korrekciói a korábbi időzítési döntéseknek. Most ennek analógiájára a társadalmi egyenlőtlenségekre is lehet azt mondani, hogy vannak azok a bizonyos nagy trendek, amelyek befolyásolják az egyenlőtlenségeknek az alakulását. Még egyszer, mint a globalizáció, vagy a külföldi tőkebeáramlás, meg a felsőfokú végzettség gazdasági prémiumának a megemelkedése, ugye ez egy hosszú távú trend Magyarországon is, de ezen kívül vannak olyan eseti jelenségek is, amelyek ezt alakítják. Például az, hogy ugye 30 évvel a rendszerváltás után az a generáció, amelyik most már mondjuk, tehát amelyik a rendszerváltás során volt képes a vagyonfelhalmozásra és a vagyon nagyobb összegű vagyonoknak a létrejöttére, az mostanában kezd kivonulni a munkaerőpiacból és a gazdaságból, ezért ma Magyarországon nem csak azt láthatjuk, hogy van a jövedelmek egyenlőtlenségének egy bizonyos dinamikája, amiről Kolosi Tamás is beszélt, hanem azt is láthatjuk, hogy megváltozik az annak a jövedelem egyenlőtlenségi rendszernek az oki szerkezete, hogyha úgy tetszik, ami mögötte van. Ma már lényegesen nagyobb lesz a szerepe az öröklésnek abban, hogy hogy alakulnak az életesélyei a fiatalabb generációknak, mint amilyen volt mondjuk a rendszerváltás táján, amikor egy ilyen általános, elég hát alacsony egyenlőtlenségi szintű, de egy alacsony átlagszint, alacsony jövedelmi szintű országban is éltük. Vagyonszintű országban is éltünk. És ennél fogva ez ma már egy újabb tényezőjévé vált a jövedelem eloszlásnak is. Mindezt az elmúlt évtizedben, ha úgy tetszik, megspékelte még a kormányzatnak az a törekvése, hogy hát masszív vagyon és jövedelem transfert hajtott végre a társadalom különböző csoportjai között, ami nem feltétlenül látszik most még az egyenlőtlenségekben, látszik viszont azokban az esélyekben, amiket a következő generációk fognak élvezni. Ezeknek a vagyontranszfereknek a haszonélvezőjeként, mikor ezek a vagyonok átfordulnak jövedelmekké. Ezeket a jelenlegi kurens keresztmetszeti vizsgálatok még nem mutatják, nem is tudják mutatni, de, hogy mondjam, ez alapján talán nem üveggömbben nézés azt mondani, hogy ez még meg lesz a hatásuk a következő időszakban. És ehhez, bocsánat, még azt akartam csak, hogy lekerekítsem még hozzátenni, hogy ehhez tesz hozzá a társadalmi intézményrendszer, vagy pozitívan, vagy negatívan. Ugye azért emeltük ki a korábbiakban az iskolázottság, vagy az iskolarendszernek és az oktatásnak a helyzetét, mert jelenleg ez nem sokat segít abban a folyamatban, hogy a társadalom ilyenfajta hát egyenlőtlenségi rendszere az mondjuk egy meritokratikus írásabb irányba mozduljon el. Tehát nem sokat segít abban, hogy csökkenjenek az egyenlőtlenségek.
De akkor se, hogyha az ember nagyon jó egyetemet végez, és egy vagyon meg jövedelem tulajdonos őt fogja alkalmazni, nyilván jó sok pénzért fog oda elmenni. Tehát valami hasznot fog tudni ebből húzni, nem?
Hát igen, ugye az elmúlt évtizedekben a magyar felsőoktatás azért nem arról volt híres, hogy mondjam, aki igazán jó egyetemre szeretett volna menni, nagyon sokan elmentek külföldre, és kérdés, hogy azoknak mekkora része fog visszajönni, és az egyenlőtlenségek szempontjából ugye az igazán kérdés, hogy konvertálódik mindez a magyarországi munkaerőpiacon és a magyarországi egyenlőtlenségi rendszerben. Ennek vannak ilyen, meg olyan, mindenféle hatásai van.
Kolosi Tamás?
De mindenre azt érdemes hozzáfűzni, hogy minden az oktatási rendszernek, az iskola rendszernek, a magyar felsőoktatásnak a problémái ellenére Magyarországon a felsőfokú képzésnek a jövedelmi hozadéka az Európában a magasabbak közé tartozik. Tehát a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és az alapfokú végzettséggel rendelkezők közötti jövedelemkülönbség, életesélykülönbség az nagyon jelentős a magyar társadalomban.
Kolosi Tamást és Tóth István György, akik Szelény Ivánnal együtt Társadalmi Riport 2020 szerkesztői vannak a vonal másik végén. A tanulmányban a biztonság meg az emberi biztonságérzet kérdésével is foglalkozik Róbert Péter tanulmánya, de olyan friss eseményekkel nyilvánvalóan nem, mint a franciaországi merényletek meg a hozzánk közel álló Bécs kérdései. Kell ezzel foglalkozni társadalomtudósnak, vagy ez egyedi esetként könyvelődik el?
Már hogy érti, hogy mi az egyedi eset?
A terrortámadás. Ilyet csak nagyon messzi országokban láttunk, és amikor a biztonságérzettel foglalkozunk, mindig azt kérdezzük, hogy mi magunk válhatunk-e valamilyen bűncselekmény áldozatává, de a kérdés sorokban az sosincs benne, vagy én nem tudok róla, hogy terrorcselekmény áldozatai lehetnénk-e, mert nálunk ez nem szokott lenni.
Hát mindig mindenre nyilvánvalóan fel kell készülni. Nekünk most a társadalmi riportban ezzel kapcsolatos vizsgálatunk nem volt, és azzal meg, hogy a terrortámadásokra hogy tudnak az egyes országok felkészülni, hát azt őszintén szóval én nekünk eddig szerencsénk volt, azt tudom. Tehát azt, de nem, ez nem tartozik a társadalmi riportnak a hatókörébe, hogy erről vélemény nyilvánítson. Vagy nem volt ezzel kapcsolatos tanulmány.
Nyilván nem lehet, ezek későbbiek a maguk az események, mint ahogy a társadalmi riport zárt.
Hát igen, de általában Magyarország ilyen értelemben egy kevésbé érintett része Európának, mint akár Ausztria, akár pláne Franciaország.
De hát azért hozzá kell tenni, hogy nagyon sok tekintetben a kommunikációnak a megváltozása is szerepet játszik itt a helyzet megítélésében, mert azért merényletek mindig voltak Európában is, hát utaljunk akár Sziszire, akár Ferenc Ferdinándra, akár később a vörösbrigádok tevékenységére, a repülő elrablások, a müncheni olimpiára, tehát az egy kicsit úgy gondolom, hogy túlzás, hogy ez a merényletek azok teljesen új jelenségek. Ami ebben új jelenség, inkább az, hogy a merényleteknek az összefüggése az iszlám világgal, ez egy új jelenségnek tekinthető sok tekintetben. Bár a géprablásoknál, a repülők elrablásánál, vagy akár a müncheni olimpián az izraeli csapat elleni merényleteknél már ennek a jele is megnyilvánult.
Egy pillanat, hogy a Róbert Péter tanulmány az ugye arról szól a biztonságérzettel kapcsolatban, hogy nem az ilyenfajta terror támadásokkal, hanem a bűnügyi áldozatává válással, vagy tehát ilyen közbiztonsági kérdésekkel, hogyha úgy tetszik, tehát szükebb értelemben vagy biztonságérzettel. Azt látjuk, a Róbert Péter tanulmány az arra hívja fel a figyelmet, hogy hát van egy ilyen aggódás szint, ami jellemzi az adott társadalmakat. Nem minden országban aggódnak az emberek a biztonságukért, még akkor sem, hogyha esetleg bűnügy áldozatává váltak volna, mert valahogy van bennük egy általános bizalom a társadalom egészének működésével, vagy a rendőrség hatékonyságával kapcsolatban. Magyarországon ezzel szemben azt találták, hogy még akkor is erős a félelem, ha valaki nem vált volna a bűnügy áldozatává, vagy legalábbis a tartás attól, hogy valamikor a bűnügy áldozatává válhat. Tehát az amit ezzel kapcsolatban ki szeretnék hangsúlyozni, hogy nyilván van egy ilyen biztonságérzet tartalék bizonyos országokban, amivel addig lehet gazdálkodni, amíg az tart, és nyilván az is el tud fogyni. Nálunk nem sok ilyen tartalék van, tehát nyilvánvaló, hogyha itt valami ilyen nagyobb bűnügyi hullám, vagy bármi ilyesmi következne be, akkor nagyobb lenne az ezzel kapcsolatos aggodalom, bezárkózás, félelem, projekció a jövőre vonatkozóan is. Szerintem ez a fajta attitűd, ez jelentős szerepet játszik abban, hogy ennyire sikeres nálunk ez a migráns ellenes propaganda is.
De az, hogy a skandináv országokban az emberek akkor is jobban bíznak abban, hogy nem lesznek bűncselekmény áldozatai, ha korábban már voltak bűncselekmény áldozatai, mint nálunk. Ez azt jelenti, hogy az intézményben bíznak jobban, a svéd rendőrben, vagy a másik svéd emberben bíznak jobban.
Szerintem mind a kettő így van. Ott is erodálódik ez a dolog egyébként, tehát ha időben néznénk meg, akkor ott most már más a helyzet, mint volt mondjuk 15-20-30 évvel ezelőtt, amikor ezek a skandináv országok kapcsolatos, ilyen ideáltipikus képek kialakultak, de azt tudom, hogy azok a vizsgálatok, amelyek ezzel foglalkoztak, azok azt mutatták, hogy egymásban is, és a kormányzat, vagy nem kormányzat, hanem az állami intézményrendszerben is jobban bíztak. Ezt nagyban tudja egyfelől az erodálni, hogyha romlik a közbiztonság, másfelől pedig azt tudja erodálni, és más országoktól ez nem svéd tapasztalat, azt tudja erodálni, hogyha végtelenül polarizálódik a közélet, a közpolitika, és elkezdenek attól függően bízni az emberek a közintézményekben, hogy az övéik vagy a másikak adják a hátterét a politikai hatalomnak. Ezt jól lehet követni azokban az országokban, ahol politikailag polarizált belső berendezkedés is van. Hát ugye most pont az Amerikai Egyesült Államok választásának a másnapján nem is nagyon kell messzire menni példákért.
De az ebben alatt a 30 évben világosan kirajzolódott, hogy a mi intézményekbe vetett bizalmunk az hogy alakult? Mert azt tudom, hogy az újságírókban, meg a politikusokban valahol a legalján szoktak bízni az emberek, ezek ilyen anekdotikus adatok, de a többiek, azok hogy vannak?
Hát érdekes módon a bizalom kérdést az viszonylag rendszeresen visszatér a különböző empirikus vizsgálatokban, és Magyarországon hát hosszú időn keresztül a Tudományos Akadémia volt az, amiben, az az intézmény, amiben leginkább bíztak a magyarok, és nem állt rosszul ilyen szempontból, bizalom szempontjából a rendőrség sem. A politikai pártok, az államszervezet, a kormány pedig ennek a bizalom skálának az alján helyezkedik el viszonylag rendszeresen a magyar vizsgálatokban.
Úgy nyilván ez attól is függ, hogy éppen aktuálisan mekkora az adott kormánynak vagy kormánypártnak a támogatottsága. Én azt látom, bár őszintén szóval erről most a kötetünk nem tartom az elemzést, de én, ha úgy tetszik, ilyen írói magánvéleményként azt merném megfogalmazni, hogy mivel már korábban tapasztaltuk a közintézményekkel kapcsolatos attitűdöknek a politizálódását és polarizációját, hogy azok az eseménysorozatok, amik az akadémia körül történtek, vagy azok az intézményi változások, amik gyűjtőszóval a fékek és ellensúlyok rendszerének rendszerét fedik le, az ezzel kapcsolatos, hát ilyen kormányzati dominancia kapcsán bekövetkeztek. Ezek az események alapvetően a bizalmat az attól tették függővé, hogy milyen az aránya a politikai támogatottságnak az ellenzék és a kormány között, és összességében a pártsemleges bizalom az ezekben az intézményekben az én hipotézisem szerint csökkent.
A koronavírus járvány első szakaszával foglalkozik a Társadalmi Riport 2020, mert 5 szeptemberben zárták le, és augusztusban éppen úgy volt, hogy talán mintha megúsztuk volna. Az elsőt hogyan bírtuk? Mi a tapasztalatuk? Az első hullámot.
Hát nézze, hogyha összehasonlítja, azt megnézzük, hogy mondjuk volt az első hullám táján, május elején volt egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat a Kantár közvéleménykutatónak a szervezésében, ami Európa különböző országaiban kérdezte meg az emberek véleményét a pandémia kezeléséről. Az azt mutatta, hogy ha egy ilyen európai skálát vetítünk ki arról, hogy mit gondoltak az emberek, hogy a gazdasági hátránya nagyobb, mint az egészségügyi előnyei a pandémiával való szembeszegülésnek, vagy az azzal kapcsolatos politikáknak, vagy fordítva, hogy az egészségügyi előnyök azok meghaladják a gazdasági károkat, akkor Magyarország az egyik azon a végén volt, amelyik azt mondta, hogy a gazdasági károk azok nagyobbak, mint az egészségügyi előnyök. Na most ez nyilvánvalóan azzal volt összefüggésben, hogy az egy enyhe lefolyású járvány volt Magyarországon. Persze nem tudjuk, hogy azért volt enyhe a járványnak a lefolyása, mert nagyon határozott, korlátozó intézkedéseket tapasztaltunk meg ugye március közepétől egészen június közepéig, vagy helyből túlzottnak kell gondolnunk ezeket a korlátozó intézkedéseket, mert nem volt olyan mértékben jelen a járvány Magyarországon, ezt most már sose fogjuk megtudni. De kétségtelen tény, hogy a fertőzöttségi arányok azok sokkal kisebbek voltak. Miközben a lakosság azért azt megtapasztalta, hogy mondjuk nekünk, a Tárkinak volt egy ilyen vizsgálata, a megkérdezettjei nagyjából összesen 7%-ban mondták azt, hogy elvesztettek valamilyen típusú munkát, nagyjából minden negyedik háztartás érintett a jövedelemcsökkenés, a kérdezettek mintegy 10%-a azt mondta, hogy elmulasztott valamilyen egészségügyi szolgáltatást, ez persze lehetett receptfelírástól fogműtéten keresztül valami programozott komolyabb műtétig. Nyilvánvaló, hogy ezeket a hátrányokat értékelve, ha az a kérdése, hogy ezt hogy viszonyultunk hozzá, sokan túlzónak tartották a korlátozásokat. Most én azt hiszem, hogy az ellenkezőjénél tartunk, tehát én azt gondolom, hogy ezekkel a meredeken emelkedő esetszámokkal egyre többen vennek azok, akik tulajdonképpen a jelenleginél szigorúbb beavatkozásokat követelnének, de erre aztán tényleg nem tért már ki a mi társadalmi riportunk, szeptemberben lezárult a kézirat.
De meg lehet-e valami valahogy mérni egyáltalán a választópolgár hozzáállását ahhoz a döntéshozói dilemmához, hogy ember életet mentek inkább, vagy gazdaságot mentek-e inkább, mert bármit rosszul csinálok, ugyanaz lehet a vége.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy így elméletileg, filozófiai szinten természetesen egy értelmes kérdésfelvetés. Bár én is, amikor ezt így prezentáltam különböző helyeken, interjúkban, akkor megkaptam a magamét, hogy ezt nem biztos, hogy így egymással szembe lehet állítani. Azt meg, hogy ezt mérni, hogy lehet azt én szerintem erre nincs egy optimális megoldás. Tehát azt látni, hogy nagyon okosan és ügyesen és jól viselkedő kormányzatok, akik a tavasszal elértek kis esetszámokat, meg sikerült megúszniuk a válságot, azok most küszködnek, kapkodnak, és rendkívül nagy terhekkel néznek szembe. Szerintem mindenfélere van példa, arra is van példa, hogy rendkívül nagy erőforrásokat mozgósítottak, például a gazdasági hatásoknak a csökkentésére, és aztán azt látjuk, hogy mégsem sikerült az optimális megoldást hozniuk. Ez egy olyan tanulási folyamat, amelyik napjainkban zajlik, senkinek nincsenek ebben tapasztalatai, és szerencsére, ezt hozzáteszem, szerencsére, Európában azok az opciók, amik mondjuk Kínában, meg Dél-Kelet-Ázsiában opciók, azok itt nem merülnek fel, mert azok olyan mértékben egyéni szabadságot korlátozó diktatórikus rendszerek, amiket néha itten pozitívan hoznak fel, amikben nyilvánvalóan, hogy európai emberek nem szeretnének élni.
De európai emberek föl se vetik önök szerint írói munkásság részeként azt a kérdést, hogy nem volna olyan jobb pandémiás helyzetben mondjuk szingapúrinak lenni?
Én ezt nem tudom, lehet, hogy vannak. Az a baj, ugye, hogy ez nem működik. Tehát én azt gondolom, hogy lehet összevetni országokat, ki lehet szedni, nem tudom én, alapvetően floridai, nem tudom én, klimatikus körülmények között szeretnék élni, és olyan egészségügyi biztonságban, ami a svédeknek van, és különben még azt a fajta, olyan embereket szeretném még körülvenni magamat, mint a görögök, csak hát ez nem működik, hogy így kiszeregetjük és összerakjuk, mint egy család. Tehát, de lehet, hogy ennél létezik okosabb válasz, talán Tomás van.
Nem, én is úgy gondolom, hogy ezek borzasztó nehezen megítélhető kérdések. Demagóg válaszokat persze mindig lehet adni, és demagóg válaszok minden társadalomban léteznek. De hát, hogyha nem akarunk a nagyon szélsőséges esetekből kiindulni, azért a gépkocsi közlekedést egyetlen társadalom se állítja le azért, mert vannak halálos gépkocsi balesetek. Mutatis mutandis, változtatva a változtatandót, egy kicsit ez igaz a járványra is. Itt mindig az arányokat kell nézni, a súlyokat kell nézni, és az ezek közötti mérlegelés, hát ez egy meglehetősen bonyolult és nehezen megítélhető folyamat.
Hadd mondjak ezzel kapcsolatban még egy gondolatot, ami tulajdonképpen a társadalmi riport általános üzenetéhez is tartozik. Ki is hegyeztük ezt a riportnak az előszavában. Van egy híres amerikai közgazdásznak tulajdonított mondás, aki azt mondta, most először angolul mondom, hogy in God we trust, everyone else please bring the data. Tehát, hogy Istenben ugye hiszünk, de mindenki egyébtől azt kérjük, hogy hozzon adatokat, hogyha az érveit alá szeretne támasztani. Most ez ebből a szempontból egy nagyon érdekes tanulási folyamat, mert itt történnek ilyen mondatok, olyan mondatok, amolyan mondatok, mindenféle mondatok elhangzanak a pandémiával való megküzdés kapcsán, de azért látszik, hogy az igazán sikeres stratégiák azok csak adatokra tudnak épülni, és most aztán tényleg nagyon jól látszik, amikor követjük a fertőzöttségi arányokat, egy csomó olyan fogalmat tanultunk meg, amiről fogalmunk sem volt nagyjából egy évvel ezelőtt, és ez ráirányítja a figyelmet arra, hogy muszáj ilyen próba-hiba módon tanulni, kiszámolni a folyamatokból, és hiába vannak elképzeléseink arról, hogy milyen optimális megoldás van az ilyen stresszes szituációkban, ami most van, ezek általában nem működnek. Tehát csak akkor működnek, hogy a naponta reagálunk arra, hogy mi történik körülöttünk. Én ezt látom a különböző európai és nem európai országoknak a tapasztalatából is. Még egyszer mondom, ha csak nem zárjuk ki a teljesen autokratikus diktatórikus megoldásokat. Már azt is lehet, de azt, szerintem azt mi itt Európában jobban kizárjuk.
Foglalkozik az idei tanulmány kötet az Európai Unió, meg az euróhoz való magyar viszonnyal. És van benne egy érdekes megállapítás, hogy 2009-ben Magyarország volt az egyik legunió-szkeptikusabb ország, 10 év alatt pedig Magyarországon nőtt a legjobban az uniót pozitívan értékelők aránya. És éppen ez a 10 év, amikor a kormány nagyon kemény vitákat folytat az Európai Unióval, magával is, meg az intézményeivel is, ugyanakkor a kormánytámogatók, meg a kormány ellenzők nagyjából ugyanannyira szeretik nagyon az Európai Uniót. Mi mutatja meg a magyarok unióhoz való viszonyát? Hogy kell ezt megnézni?
Én úgy gondolom, hogy ez legalábbis szerénységre kellene, hogy intse a politikusokat, mert valóban az utóbbi 10 évben, miközben félértés ne essék, nem egy unió elleni kampány, de egy Brüsszel elleni kampány kísérte végig az elmúlt 10 esztendőt, eközben a lakosságnak az unióban való bizalma az nagyon érdekes módon 40% alattiról 60% fölöttire ment. Európa egyik legeuroszkeptikusabb országa, a vált Európában leginkább bízó országgá. Ezen túl hasonlóan érdekes az is, hogy miközben Magyarország az uniós belépéssel már vállalta a közös európai pénznek a bevezetését, azóta azonban most már lassan 15-16 éve minden kormány halogatja ezt, és nem tesz lépéseket az euró bevezetésének irányában, miközben a lakosságnak kétharmada kimondottan európárti, és szeretné, hogyha már mi is euróval fizetnénk.
De az kiderült, hogy mit szeretünk az Európai Unióban magában, meg az Európai Unió intézményeiben? Hogy így megnőtt az iránta való bizalmunk?
Erre csak hipotéziseket lehet felállítani, mert maga az adatfelvétel, az Euróbarométer adatfelvétel sorozata, ezt a motivációkat kevésbé vizsgálta, mint magát a tényt, az Európai Unió támogatottságát vagy elfogadottságát. Én úgy gondolom, hogy a magyar társadalom mindig is Európához akart tartozni. Tehát az európai voltunkkal mindig is azonosult a magyar társadalom, és ez az unió intézményrendszerében is kifejeződik.
Még egy érdekes,
Tóth István. Akkor, amikor az emberek véleményt formálnak erről a dologról, akkor nyilván mérlegelnek egy csomó mindent. A valódi attitűdjeiket egyébként az mutatja, amikor cselekszenek, és amikor ezt látjuk, hogy az emberek azért alapvetően olyan termékeket szeretnek vásárolni, amik a, mondjuk a nyugati civilizáció, vagy a transatlanti gazdaság állít elő, vagy amikor az emberek azon gondolkodnak, hogy hol lenne jobb élni, akkor elsősorban azért mégiscsak nyugat felé néznek, és nem kelet felé néznek. Még akkor is, amikor alapvetően elégedetlenek a kapitalizmus vagy a nyugati berendezkedés bizonyos jellemzőivel, nem tudom én, azt mondják, hogy a túl sokat használ el a természeti erőforrásokból, akkor is azért elsősorban a nyugat-európai és a nyugati zöld mozgalmaknak a gondolatmenete alapján gondolkodnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez így együttvéve azért az emberek nagy többségének a mindsetjében, a vélemény beállítottságaiban, meg az attitűdjeiben, azért ez mind ott van, és ezek alapján fogalmazzák meg azt, hogy mit gondolnak Európáról. Itt ez nem mindig, tehát itt én azt gondolom, hogy ez nem mindig kifejezetten az Európai Uniós intézményrendszernek szól, vagy nem az Európai Uniónak a politikai intézményrendszerének, hanem ez mindig felmerül egy ilyen kelet-nyugat problematikaként is, és azt kell mondjam, hogy szerencsére ilyen értelemben józan a magyar lakosság, még akkor is, hogy egy csomó dologban elfogadják azt, amit hallanak a brüsszeli bürokrácia impotenciájáról. De ugyanakkor azt is tudják persze, hogy az a méretetlen mennyiségű forrás, ami Magyarországra érkezik, és ami a magyar növekedés egyik fontos mozgatórugója volt az elmúlt 10 évben, az is a brüsszeli bürokrácia döntései alapján jutott el hozzánk.
Még egy kérdés volna a végére. Olvastam a tanulmányban azt az érdekes megállapítást, hogy a COVID első szakaszában Magyarországon meglepően sokan kaptak segítséget másoktól a zárások idején. Ez egy egyszeri jelenség volt, vagy valami hosszabb távú bizalomra is adhat okot?
Nem tudom. Őszintén szóval az a bizonyos vizsgálat mutatta ezt ki, amit idéztem az előbb, ez a bizonyos Kantárnak az európai összehasonlító vizsgálata, és ez az első olvasásra nem közölte azt, hogy kik voltak ennek a vizsgálatnak az alanyai. És azért azt látni kell, hogy ezt elsősorban aktív korú népesség körében tették föl, tehát azokat, akik ebből a szempontból igazából vulnerábilisak, az idős népesség, akik ugye különös egy lezárás idején egyedül maradtak, azt nem nagyon tükrözte. Tehát lehet, hogy itt inkább azok nyilvánítottak véleményt, akik adták ezt a segítséget. Most ez, bocsánat, azért egy kicsit szkeptikus megfogalmazásért, de ez egyébként azért is lényeges, hogy ez csak az aktívakra vonatkozott ez a kérdezés, hogy az összes vizsgálat, amit ezzel kapcsolatban én láttam, az azt mutatja, hogy van egy nagyon erős generációs törés ebben a tekintetben. Másokat érint a gazdasági visszaesés és a munkaerőpiaci problémák tömege, tehát az, hogy munkanélkülivé válnak az emberek, és másokat érint az egészségügyi hatások, és ez jól megmutatkozik abban az értékelésben is, amit a kormányzati beavatkozásokkal kapcsolatban a magyarok, meg a nem magyarok is megfogalmaznak, és még inkább meg fog mutatkozni szerintem közép és hosszú távon abban, hogy milyen hosszú távú hatásai lesznek ennek az egész pandémiának. A közgazdasági irodalom ezt ilyen horzsolási hatásoknak hívja, hogy történik egy sokk, egy beavatkozás, egy valamilyen baleset, akarnak nyomom marad egy darabig az ember bőrén, ez ugyanígy a társadalom egészén is nyom marad. Én azt gondolom, hogy ha a következő társadalmi riportot szerkeszteni fogjuk, akkor ezt mindenképpen vizsgálnunk kell, hogy milyen ilyen horzsolási hatásai voltak ennek az egész helyzetnek, amit most 2020-ban kialakult.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kolosi Tamás és Tóth István György, a Társadalmi Riport 2020 szerkesztői Szelény nyilván mellett voltak az Inforádió arénájának vendégei. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.